Dicsért essék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a Jó Hírek magazin műsorát hallják. Ferenc pápa az ír-amerikai Kevin Joseph Farrell bíborost, a Világiak Család és Életkongregációjának prefektusát nevezte ki az egyház új kamerlengójának, bíboros kamarásának február 14-én. Közli a hírt a vatikáni hírforrások alapján a Vatikáni Rádió és a Magyar Kurír oldala. Kevin Joseph Farrell Ruiz Tauran bíborost követi kamerlengói tisztségében, aki 2018. július 5-i haláláig töltötte be ezt a pozíciót. A kamerlengó feladata felügyelni az apostoli kamarát, a Szentszék vagyonát hivatott kezelni az apostoli szék megüresedésének idején. Ilyenkor mintegy miniszterelnöki funkciókat lát el. A kamerlengó állapítja meg hivatalosan a pápa halálát, összetöri a halászgyűrűt és lepecsételi a pápai magánlakosztályt. Ezt követően ő szervezi a bíborosi kollégium és a Vatikán életét. Ő állapítja meg a bíborosi gyűlések időpontját, szervezi a pápa temetését és magát a konklávét. 80 éves korában a kamerlengó megbízatása megszűnik, ahogy az apostoli kamarán kívül a kúria minden hivatalnoka esetében. A kamerlengó utódját a pápa nevezi ki, illetve széküresedés idején a bíborosok testülete választja meg idegenes jelleggel, és a későbbi új pápa erősíti meg a tisztségében. A házasság hetében a Magyar Kurér oldalán egy érdekes cikk jelent meg a tegnapi nap folyamán. Katolikus társkereső oldal vezetője összegezte tapasztalatait az Aletheia portálon, elmondta, milyen nehézségeket lát a katolikus randizás területén. Ezek a szempontok gondolatébresztésnek is hasznosak lehetnek. Olyan témát világítanak meg, amely sok fiatal életét meghatározza. Napjaiban ráadásul soha nem látott számú szingli, egyedülálló ember keresi a párját, sokkal hosszú évek óta egyre több kudarcot, önmarcangoló kérdést hordozva, felhalmozva magukban. Míg a nem hívők körében a társkeresés sokkal inkább arról szól, hogy az adott pillanatban érezzük jól magunkat, és legalább a kapcsolat elején ne foglalkozzunk elköteleződéssel, a hívő társkeresését meghatározza, hogy hosszú távú kapcsolatot, lehetőleg házasságot keressen, ráadásul egy életre szóló házasságot, vállalva mindazt az áldozatot, ami ezzel együtt jár, és mindezt már a kapcsolat elején nyilvánvalóvá teszik. Egy másik érdekes problémát is érzékel az Aletheia szerzője a katolikus randizásban. Ahol sok egyedülálló katolikus gyűlik össze, például nagyvárosokban vagy katolikus egyetemen, ott megfigyelhető egy speciális elkötelezettségfóbia. Sokan úgy érzik, ha valakit meghívnak egy kávéra, az egy házassági ajánlattal ér fel. Annyira a levegőben van az elkötelezettség. A fiúk, férfiak rettegnek, hogy valakit becsapnak, ami pedig szörnyű bűnnek tartanak. Jobb, ha előbb eldöntöd, hogy feleségül akarod-e venni, csak azután hívod meg egy kávéra. Ehhez kapcsolódó néhány gondolat. Megtörtént az első randevú, de csak zavarodottság maradt utána. Nem tudtok túllépni az SMS-ézésen a csetelés stádiumán. Vagy annyira ügyetlenül kezdődött a dolog, hogy el se tudjátok képzelni, hogyan lehet ezt folytatni. A szakember szerint a háttérben az rejlik, hogy egész egyszerűen nem tudjuk, hogyan is kell randizni. A randizás nem a cél a házasság, a randizás eszköz a házasság felé. Az eszközt azonban jól kell használni, nem esve az egyik végletbe se. Következő szempontokat javasolják átgondolni. Készen kell állnod a randizásra, a társkeresésre. Te vagy az egyetlen tényező, amely kontrollálni tudsz a folyamatban. Gondold át, értékeled eléggé önmagadat, tudod, ki vagy. Ismered magadat? A házastársad téged fog megszeretni, rendben van ez számodra, ez a gondolat? Kész vagy megosztani magadat mással, valaki mással? Milyen csomagot cipelsz, akár gyermekkorodtól, akár korábbi szerelmekből, ami esetleg ajándékozza az egészséges párkapcsolatokat? Mit gondolsz, milyen tanácsot érdemes megfogadni a randizás kapcsán? Milyen tapasztalataid vannak? Gondold át az aprónak tűnő részleteket. Hogyan SMS-ezel, nem ha te ez rosszul a társkeresésre. Olyan helyekre szoktál első randira menni, ami nem túl drága, elegáns, ahol lehet beszélgetni. Fiúk, hogy érzed, nem bénít le a félelem a visszautasítástól? Ha lebénít, miért? Csak ülsz otthon és írogatod az üzeneteket, vagy összetudod szedni magadat, a bátorságodat, és elhívsz valakit egy randira. Lányok, azt várod, hogy a fiúk olvassanak gondolataidban, és mindig ők tegyék meg az első lépést, vagy kimutatod, hogy érdeklődsz irántuk. További segítő kérdések. Csak azért találkozgatsz valakivel, hogy ne legyél egyedül? Érzékelsz-e bármilyen intőjelet a kapcsolatban? Hogy látod, egy életre szólan összeülök vagytok? Nem terheled-e túl a kapcsolatot azzal, hogy már az első randitól kezdve csak a házasságot latolgatod? Vagy éppen ellenkezőleg, túl sokat vársz, míg először fontolóra veszed a házasságot? Érdemes elgondolkodni ezeken a kérdéseken, dolgokon, és érdemes keresni azt, hogy hogyan tudunk úgy ismerkedni, hogy az ne egy játék legyen, abban benne legyen a jó szándékunk, de ugyanakkor ezeket a találkozásokat nyitottá hagyni, amíg az elkötelezettség ki nem alakul mindannyiunkban.
Szeretettel köszöntöm a telefonnál Kovács Gergelyt, a Mindcenti Alapítvány posztulátorát és alapítványi képviselőjét. Ferenc pápa február 12-i kihallgatáson engedélyezte 8 új dekrétum közzétételét, melyben elismerte, hogy Isten szolgája Mindcenti József bíboros erényeit hősies fokon gyakorolta, és ezért Mindcenti bíborost a továbbiakban Isten tiszteletre méltó szolgája címmel illetjük. Mit jelent a boldoggá avatási eljárás folyamatában ez a mozzanat?
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon nagy jelentőségi döntés ez a mai, hiszen ez azt jelenti, hogy a boldoggái szentartási eljárás legfontosabb kérdésére pont került, ami azt jelenti, hogy egyházmegyei szinten teljesen és római szinten is most már lezárult Mindcenti bíboros életszentségének, hűséges erény gyakorlásának a vizsgálata, és a Szentatya Ferenc pápa tekintélyével kiadásra kerül az a dekrétum, amely elismeri az ő életszentségét. Ez a legfontosabb és a legmegalapozóbb döntés egy boldoggái szentartási eljárásban. Ezt a továbbiakban az eljárás keretében már soha többet nem fogják vizsgálni, tehát például a szenti avatásnál sem. Tehát ez azt jelenti, hogy Mindcenti bíboros szent életet élt, és méltó a katolikus egyház tiszteletére. Az, hogy megvalósulhat-e a boldoggá és a szenti avatás, az pedig további feltételek függvénye.
Erről a további feltételekről tudnál egy kicsit részletesen mondani valami? Például ilyen a csoda kivizsgálása is?
Igen, ez a legfontosabb, hogy ilyenkor, hogy lezárul ez az emberi vizsgálat, és ezért nagyon fontos ez a megdöntés, lezárult az emberileg lehetséges vizsgálat. Ilyenkor az egyház nagyon alázatosan fölteszi a kérdést a Jóistennek, hogy ő szeretné-e, hogy a katolikus egyház helyi, és később a világegyház példaképe legyen, azaz egy hitelesítő pecsétet kér a Jóistentől erre az emberi vizsgálatra. Ez az a csoda, amire szükség van a hitvallók boldoggávatásához, majd egy újabb a szentivatáshoz, vértnök esetében csak a szentivatáshoz. Tehát igen, ez következik most. Mindcenti atya esetében van egy felterjesztett, orvosilag megmagyarázhatatlannak tűnő gyógyulás, de ennek az érdemi római vizsgálatára a mai napig nem kerülhetett sor, mert felterjesztetni a meghallgatásokat csak és kizárólag az életszentség elismerését követően vizsgálják. Tehát most ez következik a Mindcenti ügyben.
Szeretnék még rákérdezni a február 13-án és 14-én megrendezett konferenciára is, melyet ugye a Mindcenti per 70 év táblatából főpapi sorsok Kelet-Közép-Európában címmel rendeztek. Erről a konferenciáról egy pár mondatban beszámolnál?
Éppen itt vagyok, nagyon nagy élmény, és gondviselésszerű ez az időzítés. Elmondani nem tudom, hogy milyen eufórikus volt mindannyiunk számára az, hogy pont ezen a megemlékező konferencián, amit a Nemzeti Emlékezet Bizottsága szervezett, pont ezen az emlékező konferencián érkezett meg Rómából ez a várva várt nagyon-nagyon jó hír. Ez belengi most a felsőház üléstermet, ahol hallgatjuk azokat az előadásokat, amelyek megidézik Mindcenti atya életútját, azon belül a legnagyobb szenvedését, a kirakat pert megelőző kínzatást és azt az egész okoljárást, az ő keresztútját, amit 1948-49-ben el kellett szenvednie, de hogy ez a szenvedés megdicsőül, ez a csodálatos, és ezt most átérezzük mi is, hogy az, amit ő az egyházáért és a magyar hazájáért szenvedett, az most ezzel a mai döntéssel kerül igazán a helyére. Azt lehet mondani, hogy ez egy lelki rehabilitáció a szónak nagyon-nagyon idézőjeles formájában. Lelki, mert hogy teljesen más megvilágításba került életútnak ez a szakasza is, ez innentől kezdve az ő szent életének és az ő keresztútjárásának egy csodálatos állomása, amelyről most itt megemlékezünk. Ez egy nemzetközi konferencia, és azok a, hát itt a Közép-Európából érkezett vendégelőadók, akik hát az ő sorsában osztozó főpaptársairól tartanak előadást, Visinszky Vigoros Szolstetinac érsekről, Slipi főpaptársáról, tehát a környező országoknak az üldözött főpapjairól. Ők a saját hitvallóikért tanulik mellett a mi Mindszentgyertyánkat is ismerik, szeretik, tisztelik, de hát ez ugyanaz elmondható Európában és Európán kívül is. A mindszenti tisztelet, hála Istennek, nem csak Magyarországon virágzik, hanem nagyon-nagyon szép közösségi helyei vannak szerte Európában és a világon. Mindszenti atya a katolikus egyházon belül hitvalló tisztelete egyértelmű, azon kívül pedig őt Magyarország egy szabadsághősének tekintik. Az, hogy a történeti kutatásban megismerjük az ő teljes életútján belül a tévedéseit és hibáit, és hát ez a legtermészetesebb. Éppen ezt beszéltük ki többekkel, hogy ez a szép a mi szentjeinkben, hogy ők húsvér valódi emberek, és a tanúságtételükből, szent életükből azt tekintjük példának, ami maradandó, ami Krisztus követés, és mint szent egy életútja, Krisztus követő életút.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen.
Kedves hallgatóink, önök a Jó Hírek magazin műsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Elbúcsúzik a műsor szerkesztője, Fülöp Ákos nagytétényi plébános. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.